Bajorországon beomlott jégcsarnok romjai alatt 11 halálos áldozatot megtaláltak.
A gáznyomás helyreállt, de Magyarországnál nincs kiszolgáltatottabb ország Európában, derült ki az orosz-ukrán gázvita nyomán.
A geotermikus energia költsége fele a gázfűtésnek. Ezzel oldják meg a fólia házak fűtését.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
11-re emelkedett a halálos áldozatok száma a bajorországi Bad Reichenhall városában, ahol tegnap délután beomlott egy jégcsarnok teteje.
Az áldozatok között 6 gyermek és 2 kamasz is van, az épület romjai alatt túlélők után kutatnak.
A mentő alakulatok mentőkutyákkal és darukbevetésével egész éjjel kutattak a jégcsarnok beomlott tetőzetének romjai között, azt remélve, hogy találhatnak még túlélőket. A dermesztő hideg és a szakadó hó nehezíti a mentést. A szakembereknek arra is ügyelniük kell, nehogy a beton vagy fémdarabok az esetleges túlélőkre hulljanak, vagy rázuhanjanak a mentésben résztvevőkre. A tragédiát feltevések szerint az okozta, hogy az 1970-es években épült sportlétesítmény tetőszerkezete nem bírta el az utóbbi napokban lehullott nagy mennyiségű havat. 13 bányász rekedt a föld mélyében, az Egyesült Államok beli Nyugat-Virginia állam egyik színbányájában bekövetkezett robbanás után. A tárnákban a robbanás pillanatában, amelyet a feltételezések szerint egy cikra okozott, 19 dolgozó tartózkodott. 6 bányászt sikerült sértetlenül a felszínre hozni, de 13-an még a 80 méteres mélységben várnak segítségre. 57-re emelkedett az indonéziai földcsúszamlások halálos áldozatainak a száma. A sárfolyamokat a hétvégén lehullott nagy mennyiségű eső idézte elő a Jáva szigeten. A természeti katasztrófa több mint 850 épületet sodort el, és 5400-an kényszerültek elhagyni lakóhelyüket. A tartományi kormányzat szóvivője szerint a halálos áldozatok száma valószínűleg emelkedni fog. Több százan vannak még elzárva a külvilágtól a hegyekben, ráadásul a sűrű felhők és az időnként újra eleredő eső akadályozza a mentést.
Tegnap késő este visszaállt a normális szintre az Oroszországból Ukrajnán keresztül Európa több országába irányuló gázszállítás.
Ukrajna eközben ismét visszautasította a Gazprom orosz gázmonopólium vádját, miszerint illegálisan szivattyúzza a gázt a területén áthaladó vezetékekből.
Annak ellenére, hogy Oroszország január 1-én leállította a déli szomszédjába irányuló földgáz exportját, Ukrajnában egyelőre biztosította a gázellátás. A hatóságok bejelentették, nincs ok pánikra, a magánfogyasztók és a vállalatok szükségleteit ki tudják elégíteni. Mindössze néhány nagy fogyasztó óriás cégnek javasolták, hogy nézzen más energiaforrás után. Az Európai Unió több országában az európai energetikai önállóságot és az orosz gázellátás függőségétől való megszabadulást szorgalmazzák. A The Times brit lap vezércikkében egyenesen úgy fogalmazott, az utóbbi napok tanulsága, hogy az energiaforrásoknak soha nem szabad Oroszországtól függniük.
Délelőtt a magyarországi gázellátásban kialakult helyzetről tartott munkamegbeszélést a parlamentben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, a külügyi és a gazdasági miniszter, a MOL elnök vezérigazgatója, a Magyar Energetikai Hivatal vezetője és Magyarország moszkvai nagykövete.
Magyarország más Európai Uniós tagországokkal és a gázellátásban érdekelt vállalatokkal együttműködésben eredményesen kezelte az elmúlt napokban kialakult gázellátási krízis első szakaszát, jelentette ki a miniszterelnök a találkozót követően.
Tegnap este óta Magyarországra szerződés szerinti mennyiségben és nyomással érkezik a gáz. Ugyanakkor még nem dőlhetünk hátra. Nem dőlhetünk hátra, mert a konfliktust kiváltó alapvita még nem lezárt.
A miniszterelnök hozzátette, az Ukrajna és Oroszország között kirobbant konfliktus lezárásáig a gázellátás kockázata nagyobb a korábbi időszakban megszokottnál.
A MOL vezetőitől kapott tájékoztatás alapján egyértelműen kijelenthetem, hogy nem létezik olyan forgatókönyv, a legrosszabbat is beleértve, amelyben Magyarországon ne tudnánk biztosítani a lakosság és a közintézmények gázellátását.
Kijelentette, továbbra is életben marad az az intézkedés, melynek alapján egyes nagyfogyasztóknak át kell állniuk a gáztól eltérő energiaforrásra.
Nem drágul a távfűtés a gázvita miatt, ezt mondta Demszky Gábor főpolgármester, miután Kóka Jánossal tárgyalt. Bejelentették azt is, az országban mindenütt, így Budapesten is biztosított a fogyasztók gázellátása.
A fővárosban közel 800 ezer földgázfogyasztó van, amelyből 760 ezer lakossági fogyasztó, ebből 70% fűtésre is gázt használ. Az ő igényei kielégítésére évente mintegy 1 milliárd köbméter gáz megy el. Demszky Gábor azt mondta, a fogyasztókra semmilyen plusz teher nem hárul majd.
Elmúlt napokban kialakult helyzet kapcsán foganatosított intézkedések nem eredményeznek semmiféle távhődi vagy gázár emelést.
A Főtáv RT-nek, amely 70%-ban gondoskodik a budapesti lakások távhőellátásáról, még 20 napra elegendő tartalékenergia készlete van. Hidegebb idő esetén képzelhető csak el, hogy a fűtőműveket olajtüzelésre állítják át. Kóka János bejelentette, hogy utasította az energiahivatalt, hogy országosan ellenőrizzék az erőműveket, rendelkeznek-e legalább 8 napi energiaháttérrel a folyamatos ellátás biztosításához.
Hernádi Zsolt, a MOL RT elnök vezérigazgatója szerint az elmúlt napok történései rávilágítottak arra, hogy Európában nincs Magyarországnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő ország, mert az energiaellátás nagy része gázból származik, és ennek 90%-a Oroszországból érkezik. Hozzátette, ennek az energiaforrásnak jelenleg nincs semmilyen alternatívája.
Igaz ugyan, hogy jelenleg megfelelő mennyiségű gáz érkezik az országba, de ennek nyomása ingadozik, ami veszélyezteti a szállítás biztonságát. Tudtuk meg a nagynyomású földgáz szállító rendszer Siófoki központjában.
Ebben a rendszerirányító központban születnek meg a napi operatív döntések arról, hogy hová mennyi gázt szállíthat a cég. A hátam mögötti kivetítőn egy magyar fejlesztésű szoftver adatait láthatjuk. Ez 30 ezer jelet közvetít óránként a diszpécser központnak. Az itt dolgozók azt mondják, világszínvonalú biztonsággal működik, méltán lehetünk rá büszkék.
A látható adatok azonban egyelőre nem ennyire megnyugtatóak. A nyomás ugyanis nem a szerződésnek megfelelő 48 plusz mínusz 1 bár között ingadozik. Ha 30 bárra süllyed, akkor a biztonsági szelepek lezárnak és nem érkezhet gáz az országba. Pillanatnyilag a másodikai mennyiség több mint duplája jön be mind a keleti, mind a nyugati vezetéken. Így Magyarország déli partnereinek már újra szállít.
Elkezdtük emelni számot a mennyiséget. Tehát a mai nap már mind a két ország, tehát mind Bosznia és mind Szerbia a megrendelt földgázmennyiséget kapja, tehát semmilyen korlátozás nem is irányítva.
Szerbia és Bosznia egyébként nem kér kártérítést hazánktól, mert elismerik, hogy Viszmajor történt. A földgázszállító nem mondta vissza ugyanakkor a hazai nagyszolgáltatókkal szemben igényét, hogy azok földgáz helyett alternatív fűtőanyagot használjanak.
Mivel láthatnák, hogy a rendszer nem megfelelően stabil egyelőre, egészen addig nem kívánjuk visszaadni a földgázt a megszakított fogyasztók számára, amíg legalább egy napig nem lesz stabil üzemviszony az ukrán és a magyar rendszer.
A cégnek jelenleg nincs hivatalos információja arról, hogy az orosz fél mennyi gázt táplál a rendszerbe. De Zsuga János szerint a nyomás növekedés mindenképpen arról árulkodik, hogy megemelték a mennyiséget.
Korlátozásra eddig egyik erőműben sem került sor, mert azt csak a legvégső esetben rendeli el a Magyar Energiahivatal.
A közüzemi fogyasztók mellett Debrecenben 32 ezer, míg Nyíregyházán 15 ezer lakás számára adnak meleget az erőművek.
A legnagyobb télbe körülbelül, ha 0 köbméter gáza van és egy hónapig el tudja látni a lakosságot hővel, hőenergiával, ugyanez szintén nagy, hosszú távra elegendő olajjal rendelkezik a nyíregyházi erőmű is. Itt olyan 3000 tonna olaj van.
Korlátozásra egyik erőműben sem került sor tegnap, és mivel lakossági ellátásban vesznek részt, ezt csak a legvégső esetben rendelhetné el a Magyar Energiahivatal.
Alternatív tüzelőanyagra való átállást kért az érintettektől a MOL RT. Így Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a TVK erőmű Kft. Tegnap reggeltől nem veheti igénybe a korábban rendelkezésre álló kapacitás harmadát. Az ügyvezető szerint ez azonban nem okoz gondot. A hőigény előállításába ugyanis besegít egy segédkazán is. Az EIS Tisza erőmű Kft. Is tegnap reggeltől olajtüzelésre állt át. Az erőműnek megfelelő mennyiségű az olajtartaléka, az üzemelés biztosított. A Borsodkem RT-nél sem jelentett gondot az alternatív tüzelőanyagra való átállás.
A tatabányai erőmű is rendelkezik alternatív tüzelőanyaggal a gáz kiváltására. Másodikán néhány óra alatt álltak át olajüzemre, azóta pedig a fűtőolaj utánpótlásáról is gondoskodtak.
Ez egyáltalán nem rendkívüli helyzet, mi erre készültünk, minden évben készültünk rá. Az más kérdés, hogy eddig erre nem került sor.
Az ügyvezető szerint az erőmű által ellátott mintegy 24 ezer háztartásban lakók csak akkor fizetnének többet a fűtésért, ha ez a helyzet 20 napnál tovább tartana. Hozzátette, arról, hogy mikor állhatnak vissza gázüzemre, még nincs információja. Káldi Lajos szerint a zöld energia felhasználása vagy a hulladéktüzelés a cégnél ugyan napirenden van, de bevezetését egyelőre sem gazdasági ok, sem az ellátás biztonsága nem teszi szükségessé.
Ezzel a témával bővebben foglalkozik a késő esti híradó után kezdődő Közbeszéd című műsorunk.
Magyarország Európa termálvizekben egyik leggazdagabb állama. Szakértők szerint ez az egyik legfontosabb alternatív energiaforrás. Ma még ott tartunk, hogy bírsággal sújtják azt, aki termálvízzel fűti a fóliasátrat.
Jelentősen csökkennek viszont a termálvizet használó kertészek terhei januártól, ugyanis a nemrég elfogadott kormányrendelet módosításnak köszönhetően 40%-kal kisebb lesz a környezetvédelmi bírság.
Szentes vidékén több ezer család megélhetését biztosítja a fóliás, üvegházas kertészet, melyek fűtésére használják fel a termálkutak vizét. Az új szabályozás szerint a termálvíz visszasajtolását csak az újonnan furt kutak esetében kötelező megoldani.
A korábban megfúrt és jelenleg is üzemelő kutak esetében több irányba megy a szabályozás. Az egyik szabályozás az, hogyha adott esetben abban a termálvízben nincsen jelentősebb sómennyiség, tehát nem tiltott anyag nincs benne, ebben az esetben meg kell oldani természetesen a hőterhelés megszüntetését a környezetre, magyarul hűtőtavakat kell ilyen esetben beiktatni.
Emellett folyamatosan mérni kell a kibocsátott víz minőségét. Ha tiltott anyagot, például fenolt tartalmaz, akkor 2013-ig meg kell oldani a víz visszasajtolását vagy a megtisztítását. Ha ehhez nem készülnek tervek, a hatóságok bármikor bevonhatják a kút engedélyeit. A környezetterhelési díj is változik január 1-től.
0,5% volt és 0,3%-ra csökkentjük a számított értéknek, tehát azt jelenti, hogy 40%-kal csökken, nem emelkedik, ennyivel csökken a szennyvízbírság.
A kertészek örülnek a változásoknak, de nem szeretnének előreinni a medve bőrére. Míg nem lép életbe az új szabályozás, nem tudni, hogyan változnak majd a költségek, de várhatóan fele annyiba kerül majd egy fólia fűtése geotermikus energiával, mintha ezt gázzal tennék.
Az elmúlt napokban lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt már 382 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget az országban, de csak a Zagyván és a Galgán van másodfokú készültség.
A belvízzel elöntött területek nagysága meghaladja a 30 ezer hektárt, miközben a belvízi főcsatornák megteltek. A Balaton vízszintje is 110 cm fölé emelkedett.
Elsősorban mezőgazdasági területeket veszélyeztet a belvíz Hajdúbiharban. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság területén majdnem 6000 hektáron áll a víz. Karácsony után elsősorban a Hortobágy-Berettyó mentén, a Tisza felső szakaszán, valamint Debrecen környékén nőtt meg az elöntött területek aránya.
50-60 mm eső formájában lehullott csapadék volt. Ezzel párhuzamosan megindult az olvadás, ami az 5-10 cm-es hóréteg elolvadását jelentette, és ugyanakkor egy 5-10 cm-es talajfagy is volt.
Ma reggel óta a 12 belvízvédelmi szakasz közül 7-ben már másodfokú a készültség. Újszentmargit a közelében például tegnap reggeltől folyamatosan dolgozik a szivattyútelep, de emellett még további 12 helyen üzemelnek a gépek. Eddig mintegy 800 000 köbméter vizet emeltek át a folyók medrébe.
Jász-Nagykunszolnok megyében 5 településen rendeltek el másodfokú belvízvédelmi készültséget. A Szolnok melletti Fegyverneken 40 lakóház van veszélyben. Az udvarokon és néhol már a melléképületekben is áll a víz. A településen 8 szivattyú dolgozik egész nap. Estére csökken ugyan a vízszint, de reggelre újra megtelnek az árkok. Ha a helyzet nem változik, akkor a kisújszállási tűzoltók segítenek majd a védekezésben.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ima évet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért 2006-ra.
A SOTE Magatartás Tudományi Intézetének vezetője szerint is komoly lelki, mentális változásra van szükség.
Amikor a püspöki kar meghirdette az ima évet, nem annyira a gazdasági problémákra, hanem a morális értékek fontosságára akarta felhívni a figyelmet, mondta híradónknak Veres András püspök.
Mindenekelőtt az élet védelmének a fontosságára, a családnak, a házasságnak a fontosságára, illetve, hogy bizonyos lelki tehertételek, amelyek az elmúlt évtizedekben úgy lelkünkre telepedtek, a félelem, a közösség hiánya, a túlzott egoizmus, a csak önmagunkkal való foglalkozás, ez semmiképpen sem járható út.
Az egyetemi tanár szerint az ország lakosságának csak nem egyharmada megfélemlítésben él.
Félni az ember természetesen fél nehéz helyzetben, de az, mikor az ember egy olyan negatív lelki állapotban van, hogy folyton fél attól, hogy valamit elveszíthet, hogy jönnek a románok és elveszik a munkahelyét, hogy elveszik a biztosítását, ez a fajta megfélemlített lelki állapot, amit depressziónak is nevezhetünk, depressziós lelki állapot, ez az, amiben az ember nem tud mások felé fordulni, amiben egyre szerencsétlenebbnek érzi magát.
Az orvosi egyetem tanára szerint hiába és szabadnak tűnő körülmények között az ember, ha fél, nem lehet szabad.
Most az átalakulás után az emberek közül nagyon sokan úgy érzik, hogy ők viszonylag lemaradtak, hogy ők viszonylag rossz helyzetben vannak másokhoz képest, és különösképpen ebben az értékrendnek van nagyon fontos szerepe, hogy úgy érzik, hogy attól értékesek, hogy több anyagi erőt tudnak felmutatni, hogy kicsit jobb kocsijuk van, vagy többet tudnak utazni, vagy a gyerekeiknek jobb ruhát tudnak venni.
A magatartás kutató szerint ebből a helyzetből a kitörést a családokban kell elkezdeni, ezért rendkívül veszélyes a hétvégi munka, az ünnepek elsikkadása. Később nagy szerep hárul a pedagógusokra, hogy a nehezebb anyagi körülmények közül érkező gyerek ne érezze hátrányos helyzetben magát.
Aki elindul azon az úton, hogy ne csak önmagával foglalkozzon, ne csak szűkebb körének, saját családjának a problémáit hordozza a vállán, hanem nyitottabb legyen mások felé, tapasztalni fogja, hogy igenis a szeretet az úgy növekszik, és a lelkünk, szívünk úgy tágul, hogy minél több embert befogadunk.
Kopp Mária fontosnak nevezte, hogy újra megtanuljunk örülni az életnek, bízzunk a jövőben és egymásban, és tudjunk hinni a világ egységében.
Tömegesen indulnak az ausztriai sípályákra a magyarok. Közülük sokan csak a tavaly novemberben megjelent uniós egészségbiztosítási kártyával rendelkeznek, pedig az még nem jelent teljes megoldást egy síbalesetnél.
Az egészségbiztosító pénztáraknál igényelhető az Európai Uniós országokban is használható betegkártya. Az okmány megszerzését követően érdemes tájékozódni a kártya adta lehetőségekről.
A sürgősségi ellátások igénybevételét teszi lehetővé a kártya tulajdonosai számára, tehát hogyha uniós országban tartózkodnak, rosszul lennének, balesetet szenvednének, akkor ezzel a kártyával tudják az egészségügyi szolgáltatást igénybe venni.
Az ausztriai Semmering sípályáin is rengeteg magyar hódol kedvenc téli sportjának, közülük sokan biztosítás nélkül. Azt kevesen tudják, hogy egy baleset esetén milyen pluszköltségek terhelik a szenvedő felet.
Amennyiben súlyos sérülést szenvedett a sportoló, annyiban helikopteres mentés szükséges, aminek az ára ilyen 3500 euró. Tehát nagyon drága maga a kórházba való szállítás.
Tervek között szerepel, hogy a magyar vendégek napi 2 euróért teljes biztosítást válthatnának az osztrák síparadicsomban, de addig is kössenek biztosítást, tanácsolja a síoktató.
2 román csendőr magyar gyerekeket bántalmazott szilveszter estéjén Székelyföldön.
A szülők feljelentése nyomán a vétkes rendfenntartók ellen eljárást indított a rendőrség.
Ezen az útszakaszon sétált az év utolsó óráiban 7 szentegyházi fiatal. Szilveszterezni készültek. Egy engedélyezett tűzijáték fellövése után megállt mellettük egy autó, amelyből 2 csendőr szállt ki és ütlegelni kezdte a kamaszokat.
Elgondoltam, hogy... Ez most miért volna, én engemet
most mi ütött meg? Nem csináltam semmit, mondtam neki. Kérdeztem, mi ütött meg, és ott románult valamit mondott, nem értettem. Csak ütött, ütött, csak ütött.
Közben a többi fiatal elmenekült. A civil ruhás csendőrök elvették Zsolt értéktárgyait, mobiltelefonját és pénzt, majd megígérték, hogy később visszaadják neki, ha barátaival megy érte. Ez már a másik helyszín. Ide hívta a két csendőr a fiatalokat. Nemhogy a törvénytelenül elkobzott értékeket nem adták vissza, hanem ismét rájuk támadtak.
Kettőt, harmadat megütött, az egyik megint földre jött, kezdték rugódni ott az útszerén, a báját. Akkor, amikor meglátom, hogy a földre másikat rugódják, akkor én kezdtem futni. Az alacsonyabb kezdett utánunk futni, akkor kezdték, így mentünk a patakba, keresztül a patakon, fel a strandra. Derkigérő vízben.
A diákok szerint ittasak voltak a rendőrök. Ellenük a szülők feljelentése nyomán eljárást indítottak. Az egyik csendőr szabadlábon védekezhet, a vádpontok között a rablás is szerepel.
Több éves kitartó munka és összefogás eredménye a csíkszeredai magyar konzulátus.
A kijelölt épületben még javában zajlanak a felújítási munkálatok, de a konzuli rezidencián már elkezdődött az ügyfélfogadás.
A székelyföldi főkonzulátus létesítéséhez, évekig tartó szívós diplomáciai munkára, a két ország kormányainak kitartó együttműködésére, az RMDS támogatására és az egész romániai magyar közélet és társadalom óhajára és akaratára volt szükség. Hangsúlyozta Terényi János Magyarország bukaresti nagykövete, a csíkszeredai főkonzuli rezidencia ünnepélyes avatóján. A külképviselet tevékenysége a székelyföldi Hargita, Kovászne és Maros megye mellett Moldvában, Szucsáva, Botosán, Vászló és Bákó megyére terjed ki.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarország nyomatékosan érzékeltesse politikai, kulturális, diplomáciai, gazdasági és turisztikai jelenlétét Románia területének egészén, és azt hiszem, hogy ez fontos feladat végrehajtásában a csíkszeredai főkonzulátusnak jelentős része lesz.
Szabó Béla főkonzul a hatáskörébe tartozó térségben a magyar kultúra népszerűsítése mellett a két ország vállalkozói kapcsolattartásának segítését is kiemelten fontosnak tartja.
Kegyes halál gyerekeknek is. Ez a kérdés hazánkban ma még csak elméleti, de a művi terhesség megszakítás, az abortusz tabletta és a felnőtt eutanázia után ez a kérdés is napirendre került.
Számos nyugati országban a menthetetlen betegek orvosi segítséggel véget vethetnek szenvedésüknek. Azokban az országokban, ahol a felnőttek aktív eutanáziáját már engedélyezték, a gyerekek önrendelkezési jogára való hivatkozással megfogalmazódott, hogy tegyék lehetővé a 12 éven felüli gyerekek számára is az aktív eutanáziát. Egyes holland gyermekonkológiai centrumokban ez ma már gyakorlat. A Pécsi Tudományegyetem professzora szerint azonban az eutanázia nem más, mint a gyilkosság megszépítése egy idegen szóval. A ne ő parancsa semmiféle álságos hivatkozással nem lazítható fel.
Gyermekekre bízni azt, hogy önmagát megölje, feláldozza, vagy valaki döntsön a gyermekekről. Ezt nem lehet. És ez nem, ebben a dimenzióban az, hogy valaki beteg vagy nem beteg, ez nem lehet kérdés, hogy mennyire beteg.
A bioetikus szerint az orvos feladata, hogy a fizikai fájdalmakat enyhítse és részvétével osztozhat a szenvedésben.
Az esküjük, de az egész választott hivatások is azt jelenti, hogy csak az élet meghosszabbítását, az segítést szolgálhatják. Semmiképpen sem foglalhatják el a bírói ítélet végrehajtói szerepet.
Keller Mayer Miklós kijelentette, a haldokló beteget szeretettel kell körülvenni, engedni szerettei körében meghalni, és ezzel elfogadni, hogy sem az élet kezdete, sem a vég nem a mi döntésünkön múlik.
Most következnek a sporthírek Szőke Viktóriával.
Mi 21 óra 20 perckor várjuk Önöket híradóval. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, megszűnt Bozók Imre mandátuma a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökeként, mivel ma Horváth Attila és Nemes Ferenc lemondott elnökségi tagságáról, és ezzel határozatképtelenné vált a szervezet vezető testülete. Az alapszabály értelmében a tisztújításig az ügyvezetői teendőket Berzi Sándor főtitkár látja el. Hétfő óta Tatán a központi edzőtáborban készül a magyar férfi kézilabda válogatotta a január 25-én kezdődő Európa-bajnokságra. Annyi már most kiderült, Skalicki László szövetségi kapitány legénysége nem lesz teljes a svájci kontinens bajnokságon.
Törő Szabolcs labdabiztosságát látva akár a táncolj törő felkiáltással is útnak engedhetnénk a magyar válogatottat az EB-re, és kétségtelen a fiatalok vagányságára szüksége is lesz átalakult csapatunknak Svájcban, még a rutinosabb klasszisok szerint is.
Talán mi lehetünk a fekete lovak az Európa-bajnokságon, hiszen szerintem toronymagasan nekünk lesz a legfiatalabb csapatunk. De azért mondom, hogy tényleg teli vagyunk olyan játékosokkal, hál' Istennek, akik nem torpannak meg ilyen nagy feladat előtt, és ezt ugye a juniorok be is bizonyították a világbajnokságon.
Skalicki Lászlónak alig, ha nem az EB-t sérülés miatt kihagyó Pérez Carlos pótlása jelenti a legfőbb problémát. Az első számú helyettes I. és Ferenc is csak ma kezdte el az edzéseket sérülése után, úgyhogy nincs könnyű helyzetben a kapitány.
Nyilván bárkit be lehet hozni, de mire az illeszkedik, alkalmazkodik a taktikához, vagy egyáltalán a játékosok egymáshoz, addigra elmegy a világverseny, tehát nagyon nehéz a helyzet, de nem reménytelen.
A teniszsport idei első Grand Slam tornája az Australian Open előtt már hagyományosan a Hopman kupán a vegyes csapatok nem hivatalos világbajnokságán melegítenek a legjobbak. Az A csoportban szereplő amerikaiak második meccsükön az oroszok ellen játszottak.
Svetlana Kuznyecova és Liza Raymond finoman fogalmazva nincsenek egy súlycsoportban, legalábbis ami a tenisztudást illeti, és ezzel vélhetően mindketten tisztában vannak. Így érthető módon a 2004-es US Open győztese nem pánikolt be az amerikai lány váratlanul jó kezdése láttán, hanem könnyedén megfordította az állást, majd megnyerte a mérkőzést. Az Egyesült Államok vegyes csapata nem is a női meccsen akarta eldönteni a párharcot, hanem férfi egyesben és vegyes párosban. A világranglista 29. Taylor Dentnek ugyanis nem a Marat Safinnal kellett farkasszemet néznie, és még csak nem is valamelyik lehetséges Safin utóddal. A pót megoldásként az utolsó pillanatban beeső Shukin több mint 200 helyen áll Dent mögött, de ő már azzal megmentette Oroszországot, hogy egyáltalán odaért a Hopman kupára, hiszen Kuznyecova egyedül nem képviselhette volna hazáját a nem hivatalos vegyes csapat világbajnokságon. Mindez persze nem csökkenti Dent érdemeit, aki egyesbeli győzelme után Isten igazából a vegyes párosban számított döntő tényezőnek. Így az Egyesült Államok csapata elsősorban neki köszönhetően nyert az oroszok ellen 2-1-re, az első körben egyébként Denték, Szerbia-Montenegrót is ilyen arányban múlták felül, így 100%-osak az A csoportban.
Legközelebb este 9:30 után néhány perccel jelentkezünk újra sporthírekkel, addig is a viszontlátásra.
Azon dolgozunk, hogy megőrizzük mindazt, ami számunkra érték. Vizeink és a levegő tisztaságának védelmétől, a megújuló energiaforrások hasznosításáig minden területen arra törekszünk, hogy óvjuk környezetünket. Hogy ami ma természetes, legyen holnap is az.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A gyerekek, akik az új évben ma először mentek óvodába, illetve iskolába, egy igazi párás, ködös, borongós reggelre ébredhettek itt a Kárpát-medencében, és ez bizony egyelőre így marad a folytatásban, és jelentős változás nem várható időjárásunkban, tehát átlagos téli napok állnak előttünk. Ma éjszaka továbbra is északon, illetve északnyugaton kell számítani csapadékra, kisebb hózáporra, havazásra, a hőmérséklet pedig a hajnali órákban általában -3 fokig csökken, majd a szél pedig észak-nyugatira fordul, és helyenként meg is erősödik. Aztán holnap délelőtt változóan felhőségre tekinthetünk majd fel, így lesz ez délután is, de ezekben az órákban keleten akár már a nap is előbújhat. A hőmérséklet csúcsértéke nyugaton általában fagypont körül várható, majd keleten akár 4-5 fok is lehet, tehát holnap délután. A frontérzékenyeknek jó híreim vannak, hiszen fronthatással most már nem kell számolniuk. Az utollévők pedig kérem legyen legyenek továbbra is óvatosak, hiszen elsősorban északon, északnyugaton télies útviszonyok várnak önökre, úgyhogy vezessenek mindenképpen lassabban. Most pedig a folytatásról, csütörtökön egy igazi téli nap áll előttünk, mindenféle halmazállapotú csapadékkal, keleten inkább havas esőre, a Kárpát-medence többi részén pedig hóra kell számítanunk. A hőmérséklet csúcsértéke ezen a napon -1 és +4 fok között várható majd. Aztán pénteken és szombaton előreláthatólag megnyugszik majd időjárásunk. Ezeken a napokon már nem kell számítanunk csapadékra, borult, párás, ködös lesz időjárásunk. A hőmérséklet csúcsértéke pedig általában fagypontnál 1-2 fokkal magasabban tetőzik majd. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, várjuk önöket a képernyők elé. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Meséken is múlik, milyen felnőtté válunk. Jakob Grimm születésének évfordulóján arról beszélgetünk, miért fontos gyermekeink számára a mese.
Összeomlik a nyugdíjrendszer. A közgazdászok aggodalmairól holnap a pártok képviselőit kérdezzük.
Hamarosan landolnak, közelgő koncertjükről a Repülők zenekar tagjait kérdezzük.
Legyenek velünk holnap is.